Halál a lápon. Jégkori gerinces maradványok az észak-amerikai Rancho La Brea aszfalt tavaiból. Gál Erika előadása.
Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Hankerűsakörön az Eltő Őstöntei Tanszékén, és ez azért is jeles alkalom egyrészt, mert sajnos befejeződik ez az előadás, ami a híres lelőhelyekről szól. A másik meg azért is jó, mert ugye ez már az 50. alkalom, amikor így összegyűlünk és előadásokat hallgatunk meg. Harmadik pedig azért, mert még most olyan előadónk van, akit még eddig körünkben nem üdvözölhettünk, Gál Erika. És mivel én is, persze őt ismerem már jó pár éve, de azért én megkértem, hogy kicsit mutassa be magát, amit ő szeretne magára vallani. És itt az előadásról az neked az utolsó előadása, ez a Rancho La Brea aszfalt tavalyról szól. Úgyhogy Erikát megkérem, hogy egy kicsit mutassa be magát.
Köszönöm szépen. És köszönöm szépen a meghívást, egy megszépíti ezt az estét, az, hogy éppen egy ilyen jubileumi előadás alkalmával került szól erre a témára. Mondta Ági, hogy mondjak egy pár szót. Nos, hát egyetemi végzettségem szerint biológus vagyok, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen végeztem 1997-ben, és egy nagyon ritka szakterületen iratkoztam be, ugyancsak Kolozsváron doktori iskolába, és pedig a madár őslénytanból. Románia pleisztocén madárvilága volt a doktori disszertációm témája, amit aztán úgy hozott a sors, hogy a hivatalos doktori vezetőm végleges távozása miatt már nem Kolozsváron, hanem Bukarestben, a Bukaresti Tudományegyetemen védtem meg. Ugyanabban az évben, 2002-ben áttelepültem Magyarországra, és a sors úgy hozta, hogy nem az őslénytan területén tudtam elhelyezkedni, nem őslénytan szakon találtam állást, hanem archeozoológusként, tehát immár nem őslénytani lelet együttesekből dolgoztam fel madárcsontleleteket, mint ahogy azt elképzeltük, és mint ahogy végeztem a tanulmányaimat, hanem megtanultam a madarak mellé az emlős csontok felismerését is, és egy 3 éves NKFP projekt keretében az MTA Régészeti Intézetében dolgoztam 2002-től 2005-ig. A projektnek vége lett, és úgy tűnik, hogy más dolgoknak is vége lett, egyelőre legalábbis, de azért a kutatásaimat folytathatom, van egy OTKA projektem, amely nem távolodott el annyira a kedvenc témámtól, hiszen továbbra is régészeti és őslénytani leletegyüttesekből származó madárcsontokkal foglalkozhatom abban a projektben, és szintén sikerrel megpályáztam egy Bolyai János posztdoktori ösztöndíjat, úgyhogy most pillanatnyilag ezt mondhatom el magamról, hogy archeozoológusként dolgozom, és Bolyai János kutatási ösztöndíjas vagyok. Akkor a bekirdetett témánál maradva, Rancho La Brea lelőhelyről és a Rancho La Brea-ról ismert fosszíliákról szeretnék egy kis előadást tartani, és ennek kapcsán, mivel Rancho La Brea nem csak a rendkívül nagy lelet számáról és a nagyon változatos élővilágáról ismert, hanem mint lelőhely típus, a lelőhely természete, az, hogy itt tulajdonképpen egy aszfalt mocsár terül el Rancho La Breán, ez is különlegessé teszi a lelőhelyet, és ehhez kerestem én párhuzamokat, és találtam nem csak egy fosszilis, tehát szintén a felső pleisztocénből ismert lelőhelyet, hanem recens vizsgálatokról is találtam adatokat, és úgy gondoltam, hogy érdekes megvizsgálni a recens olajtavakon, pakuratavakon végzett kísérletek tükrében, hogy miért is, hogyan működnek ezek az aszfalttavak, hogyan kerülnek bele a különböző növény és különböző élőlények, növények és állatok, gerinctelen, gerinces állatok egyaránt, hogy mi téveszti meg az állatokat, amikor belefutnak ezekbe a csapdákba. Egyelőre maradjunk viszont Rancho Labriánál, amely, mint ismeretes, Észak-Amerikában, Kalifornia államban helyezkedik el, a Los Angeles-i medencében az aszfalt mocsár egy körülbelül 20 árnyi területen fekszik, és ma már Los Angeles város szívében mondhatni, tehát ma már régebben a külvároshoz tartozott, de ma már teljesen a város részét képezi. Egy pár szót a lelőhely történetéről. Ez a fekete-fehér fénykép már a 20. században készült, amikor láthatjuk az olajkutakat, tehát már ipar alapult a kőolaj és a folyékony aszfalt kitermelésére. Természetesen a történelme kicsit régebbre nyúlik vissza. És pedig még régebbre, mint ahogyan a 17. század végén, 18. század elején spanyol telepesek érkeztek volna erre a területre, hiszen már előttük, mikor ők megérkeztek az indián falvakba, akkor már látták, hogy az indiánok jól ismerték a folyékony földszúroknak a gyakorlati jelentőségét, használt, és különböző eszközök, használati tárgyak, így a lábbelijük, csónakok és egyéb használati tárgyak bevonására és ezáltal vízhatlanítására használták. Tehát a 18. században elkezdték, 18.-19. században felvirágzott ennek az ipara, mármint a kőolaj kitermelésé. A paleontológiai felismerése és elismertsége a lelőhelynek egy jó pár évtizedet késett, hiszen ugyan észrevették, hogy időnként a felszínre bukkannak csontok, ám azt hitték, hogy ezek ugyanolyan szarvasmarha csontok, mint amik akkoriban baleset következtében, hiszen ezek az aszfalttavak folyamatosan működnek. Természetesen akkor is állatok belefutottak ezekbe a tavakba, illetve rámentek ezekre a nyúlós, ragacsos területekre, és ott ragadtak. Tehát jó pár évtizednek kellett eltelnie, amíg olyan geológus vetődött a területre, aki felismerte, különbséget tudott tenni a recens szarvasmarha csontok és például a mamut vagy a kartfogú tigris csontja között. És ez 1901-ben történt, amikor publikáció is készült az őslénytani leletekről, minden különösebb reakció nélkül maradt pár évig, és az ásatások, tehát az őslénytani ásatások Rancho Labrián csak 1906-ban kezdődtek el, tehát 100 évvel ezelőtt, úgyhogy ez azt hiszem egy szépen rímel az 50. jubileumi előadásra, hogy 100 évvel ezelőtt kezdődtek Rancho Labrián az ásatások. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miként működnek ezek a tavak, hát egy kicsit a rétegtannal, illetve a geológiai, a tektonikai részével is foglalkozni kell. Közvetlenül felszín alatt lévő 8-9 méter vastag üledék, folyómedri, finom szemcsés, homokos, agyagos réteg, amely a környező hegyekből származik. Ez alatt, a felső pleisztocén folyómedri üledék alatt egy 37-38 méter alsó pleisztocén tengeri üledék található, amely viszont egy 350 méter vastag miocén tengeri üledéken nyugszik. Ezekben a miocén rétegekben, a kovamoszatokban gazdag rétegekben vannak a folyékony kőolaj rezervoárok, amelyek a talajmozgások következtében létrejövő nyomás hatására a repedéseken és vetődéseken a felszínre kerülnek, és a felszínre kerülve, a levegővel érintkezve kicsapódnak, a kőolaj illékony részei elpárolognak, és hátra marad egy ilyen szürkés, színű, ragacsos, nyúlós folyékony, aztán idővel, főleg a hideg, a hűvösebb hőmérséklet hatására fokozatosan megszilárduló folyékony aszfalt. Ez a szép fénykép egészen közelről mutat egy ilyen aktív kutat. Láthatjuk, hogy hogyan bugyog a felszínre a kőolaj, és hogy amint ezt viszont közvetlen közelében már belepi a különböző növényi törmelékeket hordozó homokot, mindenfélét hordozó szél, mennyire szárazföldinek tűnő felszínt hoz létre, tehát egyáltalán nem nehéz elképzelni, hogy akár üldözőik elől menekülve az állatok, akár véletlenül rászaladnak, rámennek erre a betemetődött felszínre, és a ragacsos, nyúlós anyagba érve bizony örökre ott maradnak. És a beleragadt állatok, az aszfaltba, folyékony aszfaltba ragadt állatok pedig további húsevőket és ragadozókat vonzanak a helyre. Erről még később, ennek fontos jelentősége van, mint később látni fogjuk. Hogyan lesznek az egykori élőlényekből szétváló tetemek, illetve fosszíliák? Természetesen az eltemetődés nem egyik napról a másikra történik, hanem folyamatosan, napokon, heteken keresztül. Mint minden lelőhelyen, itt is van tafonómiai veszteség, viszont sokkal kevesebb, mint egy más típusú nyílt lelőhelyen, vagy pedig egy zárt barlangi lelőhelyen. De nyilván itt is van erózió, mikor megszilárdul egy-egy tó, és kimos a csontokat, az hordozza a víz, aztán egy következő helyen, ahol ismét éppen felmelegedett az aszfalt, belesüppett, tehát van áthalmozódás is, van erózió, van veszteség is, de tény, hogy a leletek többsége megmarad, az állatok többsége egész teljes egészében elsüllyed, és ennek köszönhetően nagyon sok teljes csontváz, vagy majdnem teljes tetemnek a leleteit találták meg ezekben a zsebszerű, kráterszerű képződményekben. Ugye a kérdés, hogy most vajon hány év alatt, mennyi idő alatt képződtek Rancho Labreán a fosszíliák? Nos, nagyon sok kút van. Én a szakirodalomban éppen a 9-es számú kútra találtam abszolút kormeghatározást, és ez azt mutatta, hogy a kút alján lévő csontok 38 ezer évvel ezelőtt, a kút felszínén lévő legfiatalabb leletek pedig 13.500 évvel ezelőtt fosszilizálódtak. Láthatjuk tehát, hogy 24 ezer év ebben az esetben, 24 ezer év történetét mutatják meg ezek a fosszíliák. Mondtam már, hogy nagyon viszonylag hamar és jó körülmények között süllyednek el, fosszilizálódnak ezek a csontok. Hát természetesen múzeumokban, meg mindenfele interneten ezek a képek mind az internetről származnak. A legszebb, legjobb megtartású, legérdekesebb leleteket mutatják. Nagyon jó megtartású koponyákat láthatunk, egy nyugati vadlótól, egy kartfogú tigristől, oroszlántól és egy nyugati farkastól. Itt pedig egy szintén kihalt madárnak, a Meriami óriási kondorkesejűnek láthatjuk egy teljes csontvázát, háttérben pedig az elképzelt madárnak a madár elképzelt rekonstrukciója látható, hiszen ez a madár hasonlóan a legtöbb Rancho Labreáról ismert fajhoz, ma már nem él, a pleisztocén faunához tartozott, és ami érdekes, azon kívül, hogy a legnagyobb madár volt, körülbelül 1,5 méter magas és 3 méteres szárnyfesztávolsággal, a legújabb kutatások azt valószínűsítik, hogy köztes elem volt a nappali ragadozók többsége, vagyis sasok, solymok, héják, ölyvek, és a mai kesejük között. Tehát az életmódja a két madárcsoport közötti összekapocsnak tekinthető, abban az értelemben, hogy ellentétben a mai kesejükkel élő prédára vadászott. Tehát nem dögevő volt, hanem ragadozó, mint a sasok, meg azok a madarak, amelyeket felsoroltam. A mai kesejük azok mind dögevők. Van, amelyik inkább a lágy részekhez vonzódik, tehát a bőrét tépi fel a tetemének, a lágy részeket fogyasztja el, van, amelyik tudjuk, hogy a csontoknak, a csontvelő fogyasztására specializálódott, de állítólag ez nem. A Rancho Labreáról ismert fosszíliák rendkívül változatosak. Mikro- és makromaradványok egyaránt ismertek, és növényi maradványok, kezdve a pollenektől, magoktól, levelekig, virágzatig, termésig gerinctelen és gerinces állatok sokasága került felszínre. Több mint 3 millió fosszíliát ástak ki ez idáig, ezeket 700 ezer egyedhez sorolják, és az azonosított fajok száma körülbelül 660. Itt a gerinctelenek közül csak ganajtúró bogarat és egy lepkét látunk, de megjegyzendő, erre is később vissza fogok térni az előadásban, majd az előadás vége felé meglátjuk, hogy milyen jelentősége van. A fosszíliák 95%-a vízi rovaroktól származik. A gerinceseket halak, kétéltűek és hüllők képviselik, madarak is. A madarak leletszáma körülbelül 100 000, igen, csak kis töredéke a 3 milliós összleletszámnak, viszont a madarak osztályának mégiscsak van egy különleges jelentősége itt Rancho Labreán. Az a 35-40 madárfaj, amit ebből a 100 000 leletből azonosítottak, rendkívül gazdagnak mondható, hogyha összehasonlítjuk a 60 emlős fajjal, tehát 40 a 60-hoz nagyon közel áll. És ebből a 35-40 madárfajból is több mint körülbelül 20, tehát legalább fele a nappali ragadozók közül kerül ki, tehát már felsoroltam ezeket, hogy a már említett keselyűn kívül a kőszálisasnak nagyon sok lelete került elő, de ezen kívül mondom, még legalább 20 fajé. A nappali ragadozók, baglyoknak a leletszáma is igencsak magas volt, és sokkal kisebb arányban kerültek elő énekes madarak, pulyka és más szárazföldi madarak leletei. Jó magam, soha nem jártam Rancho Labreán, sőt, még az Egyesült Államok nyugati partjaiig sem jutottam el, viszont a Rancho Labreai leletekhez mégis van egy icipici közöm, és pedig az, hogy 3 madárcsontlelet található a Magyar Állami Földtani Intézet gerinces gyűjteményében, amelyeket Kordos László jóvoltából tanulmányozhattunk. Itt csak a legjobb megtartású csontnak a fényképét szkenneltem be. Egy teljes Carpometacarpusról van szó, tehát a szárnydisztális végcsontjáról, amelyik egyébként csak a madarakra jellemző. A másik két lelet az lábujjperc töredékek voltak, és hát mi máshoz tartoznának ezek a csontok is, mint egy nappali ragadozóhoz, egy övhöz. Övnek határoztuk meg ezeket a csontokat. Mint mondtam, az emlősök nagyon nagy fajszámmal képviseltették magukat, 59-60 fajt azonosítottak, ormányosok, páratlan újú és páros újú patások kerültek elő a legnagyobb számban, de lajhár is ismert Rancho Labreáról. A ragadozók közül pedig a macskafélék és a kutyafélék uralkodtak, de menyétfélék és medvék is kerültek elő. A leggyakoribb lelet, több ezer lelet a kartfogú tigristől származik, és ez azért volt nagyon szerencsés, mert a több ezer lelet a legfiatalabb állattól a legidősebbig tehát tulajdonképpen egy teljes skáláját találták a kartfogú tigris populációknak, és viszonylag magas a patológiás csontok száma is, a Rancho Labreáról ismert csontleleteknek a 8%-a mutat valamilyen betegségnyomait, és ezáltal nagyon jól lehetett következtetni ennek a ma már kihalt állatnak egyrészt az életmódjára, másrészt pedig a viselkedésére. Itt láthatjuk a rövid leltárát, tehát a Rancho Labreai lelet együttesnek, több mint 3 millió lelet, 660 fajtól, 700 ezer egyettől, és mint láthattuk, az abszolút kor meghatározások legalább 24 ezer évnek az átfogását mutatják. Ennek a gazdag adat együttesnek köszönhetően természetesen nagyon sok következtetést tudtak levonni az egykori környezetről, és az azonosított fajok azt mutatják, hogy egy hegyvidéki sík szavanna volt egykor Rancho Labrea területén, és nem csak az egyes flóra és fauna elemeket lehetett ebből a gazdag lelet együttesből felismerni, hanem az egykori teljes ökoszisztémát is fel tudták építeni, amelynek a működési egysége, mint tudjuk, a táplálékpiramis, amelynek az alján a fotoszintetizáló zöld növények helyezkednek el, ezt követik kisebb mennyiségben a növényevők, ragadozók, és a táplálékpiramis csúcsán pedig a nagy ragadozók állnak, általában a legkevesebb számban, hiszen egyébként fölborulnának ezek az ökoszisztémák. Hogyha nincs elegendő táplálék az állatok számára, akkor ezek éhen halnak, nem szaporodnak megfelelően, nem sikeres a létfenntartásuk, és ezáltal pedig sikertelenné válik a faj fenntartás is. Igen ám, de mikor elvégezték ezeket a számításokat, hogy milyen fajok, hány egyed, melyik fajhoz hány egyed tartozik, akkor egy érdekes eredményt találtak. Ugye a mai ökoszisztémákban, a recens populációkban sokkal több préda jut egy ragadozóra, körülbelül 1-100-hoz, 1-150-hez, 1-200-hoz az arány. Rancho Labreán pedig azt találták, mármint az azonosított leletek alapján, hogy az emlősök körében az egyedek 85%-a a ragadozókhoz tartozott, a madarak esetében is 75%-a, tehát háromnegyede a ragadozók és a dögevők köréből került ki. Erre különböző elméletek láttak napvilágot, és inkább majd visszatérnék arra, hogy szerintem ez miért nem meglepő eredmény. Nagyon érdekes momentum, ami ezáltal megragadható, de szerintem megvan ennek a magyarázata, és nem kell semmilyen különleges katasztrófát vagy ilyesmit sejteni mögötte. Utaltam az előadás elején arra, hogy Rancho Labrea révén szólnék erről ennek a lelőhelynek a különlegességéről, hogy milyen természetű ez a lelőhely, illetve milyen párhuzamok, fosszilis és recens párhuzamok találhatók. Hát a másik nagyon jól ismert, de természetesen közel sem annyira felkapott lelőhely, Starunia, amelyik Nyugat-Ukrajnában, Lvov város közelében található. Itt is a kőolaj kitermelés következtében bukkantak a fosszíliákra. Nem olyan gazdag sem lelet, sem fajszámban ez a lelőhely, de ugyanúgy növények, gerinctelen és gerinces állatok megtalálhatóak voltak. Itt a hóbagoly dominált a madarak között, a kisemlősök köréből főleg nyúl, róka és vadmacska került elő. Egyébként Kormos Tivadarnak van 1934-ből publikációja a staruniai vadmacska leletekről. És nagyon érdekes, hogy a nagyemlősöket csupán két faj képviseli, a gyapjas mamut és a gyapjas orrszarvú, viszont azok nagyon. Ennek a két fajnak a leletei uralkodnak a staruniai fosszilis leletegyüttesben. Két recens példáról szólnék. Az 1990-es években, tehát igencsak közel van hozzánk, az egyik a kuvaiti olajtavak, tehát mikor az irakiak az öböl háború után elhagyták Kuvaitot, akkor búcsúzóul felrobbantották az kőolaj rezervoárokat, és jó nagy kőolajtócsák, tavak keletkeztek, és ott kezdték el figyelni a biológusok, hogy hogyan is működnek, mint csapdák ezek a kőolaj tavak, és azt látták, hogy főleg vízirovarok, szitakötők, kérészek és egyéb vízirovarok szálltak, illetve landoltak ezekben a kőolaj tavakban. És madarak, főleg vízi madarak, de énekes madarak is leszálltak tévedésből a tavakra, vagy a tavak partjára. Gondolom, hogy ebből az ötletből inspirálódva, de ezt nem tudom biztosan, csak a publikációik révén következtetek erre. Az 1990-es évek derekán Horváth Gábor kutatócsoportja, itt innen az ELTE-ről, a Pest-Szentlőrinc, Pest-Szent Imre határán lévő, gondolom azóta már megszüntetett Pakura-tóhoz jártak ki, és kezdtek el megfigyeléseket végezni. Nem is annyira a vízi rovarok miatt, egyébként ugyanazt találták, hogy főleg ezek az állatok buktak bele a tavakba, és nem is annyira a rovarok érdekelték őket, de először ők is a rovarokkal kezdték, aztán a madarakat is megfigyelték. És azért nem a rovarokkal foglalkoztak annyira, mert a rovarok viselkedése már ismert volt. Tehát, hogy miért történik mindez. És pedig azért, tehát biofizikusokról van szó, a rovarok szeme összetett, és nagyon rossz térfelbontással rendelkezik. És ezek az állatok nem fototaxissal, tehát a fény irányába, a fény erőssége szerint tájékozódnak, hanem polarotaxissal. Vagyis a fénynek a síkfelületekről visszatükröződő polaritása szerint. Na most ezek az olajtavakról visszaverődő fény rendkívül poláris, sokkal polárisabb, mint a víz, és a rovarok teljesen megfelelő, elsőrangú vízfelületnek képzelik őket. És annyira megtéveszti őket, hogy úgy viselkednek fölöttem, mintha víztükör fölött lennének, tehát nem csak inni szállnak le rá, hanem násztáncot kezdenek fölötte, belepetéznek. Tehát teljesen, végérvényesen, mindenféle szempontból belevesznek. Igen, nem, de mi a helyzet a madarakkal? Hiszen a madaraknak lencsés szemük van, nagyon jó a térfelbontása a szemüknek, ugye köztudottan gondoljunk csak a ragadozókra, de akár más madarakra is, hogy milyen jó a látásuk, milyen jól tájékozódnak, milyen messzire vándorolnak, visszatérnek a fészkükre, sőt, mi több, a fiókák is visszatérnek a szüleik fészkéhez, egyes fajoknál természetesen, nem mindeniknél. Tehát őket inkább az érdekelte, hogy miért egyes madarak, hiszen azért megfigyelték, hogy főleg vízi madarakról van szó, miért vesznek bele ezekbe az olajtavakba. És ennek érdekében kísérleteket végeztek, tavakat szimuláltak. Azt csinálták, hogy vettek egy nagy fekete fóliát, tehát egy ilyen 15x30 méter kiterjedősi fóliákkal dolgoztak, tehát mindenképpen kis tavakat imitáltak, leterítettek egy fekete fóliát, az lett volna az olajtó, és leterítettek átlátszó fóliát, ez lett volna a vízfelület, hiszen az átlátszó fólia alatt a talaj és a növényzet bepálott, és teljesen olyan képet mutatott, ezeket a fóliákat jól kihúzták, meg minden naponta igazították, hogy pont úgy nézenek ki, mint egy víztükör. És a következőt eredményt találták. Háromszor annyi madár érdeklődött az átlátszó fóliás felület iránt, mint a fekete iránt. A fekete fóliára egyértelműen víznek gondolva egy-két faj landolt, úgy egyenesen bele, vízi madarak. A többségük, például a rovarevők, fecskék, 8-as hurkokat írtak le, elkezdtek vadászni fölöttük, hát nem hiába, mert a rovarok azok teljesen azt hitték, hogy ez olajtó, úgyhogy a fekete fólia a fénypolaritása miatt, fényvisszaverődés polaritása miatt teljesen úgy viselkednek, fekete fólia fölött is, mint a pakuratavak fölött. A ragadozó madarak is inkább a prédát figyelték, de a tény, hogy a madarak többsége felismerte, hogy itt ez csak valami tárgy, ide le van téve, amiről valami visszaverődik, meg érdekes, de nem úgy viselkedtek, mintha vízfelület lett volna, kivéve ezt az egy-két vízi madarat. Ellentétben az átlátszó fóliával. Ott például a nagy kócsag többször rászállt, sétált rajta, tehát nagyon otthon érezte magát. Több madár a fólia mellé leszállt, és olyan viselkedést mutatott, táplálkozni kezdett, vízparti gázló madarak például. Olyan a viselkedésük azt mutatta, hogy táplálkozni kezdtek a széle mellett, inni akartak róla, próbáltak akár a fóliáról is táplálkozni. Tehát mindenképpen őket megzavarta, és az átlátszó fólia esetében pedig nem polarotaxisról van szó, hanem fototaxisról, vagyis a visszaverődő fény erőssége és színe szerint tájékozottak. Tehát azt az eredményt kapták, hogy nem egyértelműen viselkednek a madarak. Vannak fajok, amelyek egyes vízi madarak, amelyek becsapódnak, tehát vízfelületnek vélik ezeket a kátránytavakat. A többségük viszont, a többségüket inkább a fölötte vagy benne található préda vonza. És ez tulajdonképpen még nem megfejtett kérdés, hogy vajon miért viselkednek úgy egyes madarak, miért zavarja őket meg, miért ezek a fekete felületek vagy az olajtavak, de ugyanezzel magyarázható például, tehát megzavarodnak ettől, ugyanígy megzavarodnak az autó szélvédőjéről visszaverődő fénytől, hiszen ismeretesek ezek a balesetek, hogy autó szélvédőjének, melegházak üvegfalának, irodaházak, felhőkarcolók üvegfalának szoktak csapódni madarak. Úgyhogy ők alapvetően nem polarotaxis szerint tájékozódnak, mégis úgy látszik, vannak fajspecifikusan egyes fajok e szerint is tájékozódnak, és mindenképpen megzavarja őket, zavart kelt bennük a fénynek a polaritása. És ami a fosszilis lelőhelyeket illeti, hát hogy például Sztarunián miért a nagytestű növényevők voltak nagyobb számban, hát ez egy sztyeppei tajga jellegű élőhely volt, ahol nyilván a növényevő állatok és a nagytestű növényevők uralkodtak. Ráncsolábreán pedig a ragadozóknak, dögevőknek a nagy leletszáma, pedig én azt hiszem csak ennek köszönhető, hogy az aszfaltban ragadt állatok újabb és újabb húsevőket, illetve dögevőket vonzottak oda, és gondoljunk csak a mai természetrajzi filmekből ismert képekre, hogy egy elhullott gazella vagy zebra körül ott nem egyesével vannak ott az állatok, hanem 5-6 oroszlán, meg még 10 keselyű, meg mit tudom én, még 5 hiéna figyeli a bokorból, hogy mikor mehet oda. Tehát mindenképpen sokkal több ragadozót vonzanak oda a prédák, nem egy-egy az arány, és én azt hiszem, hogy ezt az érdekes jelenséget sikerült megfogni a fosszilis leletek kapcsán, és természetesen ez egy más típusú lelőhely, mint a sztaruniai, más típusú élőhely, természeti élőhely volt. Egyes kutató, tehát arról is olvastam, hogy itt valami katasztrófa történt volna, egy ilyen vulkáni kitörésszerű, csak hát nem vulkáni láva, hanem aszfalt folyt, de hát ez azért elképzelhetetlen, hogy nem is, hogy évek folyamán, hanem évtizedek folyamán itt folyamatos katasztrófa lett volna, és egyébként is semmilyen lelet nem támasztja alá ezt az elképzelést. Köszönöm a figyelmet!
Halál a lápon. Jégkori gerinces maradványok az észak-amerikai Rancho La Brea aszfalt tavaiból. Gál Erika előadása. Az ELTE őslénytani tanszék Handken körében 2006. májusában elhangzott előadás felvétele.